Jó reggelt kívánunk minden süsfelnap hallgatónak, 8:30 után 6:30, és ahogy említettem, itt van már velünk a stúdióban Petőné Hambáni Jolán, fejlesztőpedagógus, akivel már is a tankötelezettségről beszélgetünk. Mit jelent ez a gyönyörű kifejezés?
Jó reggelt kívánok mindenkinek! A tankötelezettség az egy gyakorlatilag egy jogszabály, ami arról szól, hogy a gyermek abban az évben, amikor augusztus 31-ig betöltötte a 6. életévét, gyakorlatilag tankötelezetté válik. Viszont tudniillik, hogy a jogszabály, tehát nem a tankötelezettség nem egyenlő az iskola érettséggel. Tehát ez a jogszabály, ez lehetővé teszi azt, hogy a gyerek 6, 7, esetleg 8 éves korában kezdje el az 8. iskola. Igen.
Sokszor van erre
mondom,
példa?
Hogy miért. Ritkán, de előfordul, igen. Tehát a gyerekek nem egyformán érnek be egy érés, egy képességnek a megléte, az nem egyformán. Valaki 6 éves korában érje, valaki 7 éves korában, és valaki 8 éves korában. Tehát attól nem szabad kétségbe esni a szülőknek, ha mondjuk a gyerek 7 éves korában megy iskolába, vagy esetleg 8 éves korában, hogyha nem, tehát 6 éves korára nem iskola érett a gyerek, akkor lehetővé teszi például a törvényi szabályozás azt, hogy az óvodavezető, vagy a pedagógiai szakszolgálat, vagy a szakértői bizottság segítségével a szülő eldöntse, hogy a gyerek szeptembertől menjen iskolába, vagy nem.
Beszéljünk a felmérésről is, ugye az óvisokat folyamatosan figyelik a szakemberek, akik ott vannak körülötte, óvónők, és hát gyakorlatilag osztályozzák, tehát erre lehet van más szó, de az végeredmény az ugyanaz, tehát osztályozva vannak különböző képességeik.
Igen, az óvónénik azért mérik fel a gyerekeket, pont, hogy a szülőknek tudjanak segíteni, hogy melyek azok a képességek, amelyek már érettek arra, mert nagyon jól tudják az óvodapedagógusok, hogy melyek azok a képességek, amik az iskolára éretté, vagy az iskolára való képességeknek meglegyen a megléte, és emiatt készülnek ezek az iskolai felmérések.
Na de miből áll egy ilyen felmérőt, tegyünk konkrétá?
Hogy pontosan az óvónénik mivel mérnek, arra nem fogok tudni nektek választ adni, mert nem sajnos, hanem sokszor egyedi, tehát az óvodában összeállított, de amit általában
mit kell tudni
nézni,
akkor egy gyereknek?
Általában az iskola érettségnél néznek, az 3, a testi, a pszichikai, illetve az értelmi fejlettség. A testi fejlettség az az, hogy mondjuk meg a gyerek 110 cm, 18-20 kg, megtörtént a fogváltás.
Igen, ezt mondtam pont, hogy azt mondták régen, hogy akkor vagy iskai érett, hogyha már egy fogad kiesett legalább, akkor mehet suliba.
Igen. Hogy miért is fontos a testi érettség. Tehát a testi érettség azért fontos az iskolába lépéshez, hogy a gyerek mondjuk elbírja az iskolatáskát, tudjon ülni, tudja azt a terhelést. Például azt is, hogy látják például az óvónénik, hogy mennyire kívánja még a gyerek a délutáni alvást. Mert ha nagyon fáradékony, azért az iskolába, amikor belép az a 45 perc, azért az eléggé leterhelő a gyerekek számára, és ott nincs délutáni pihenés, vagy délutáni alvás, hanem délután is jó van egy kis játék, de utána házi feladatírás, tehát egy nagy megterhelés az óvoda kötetlen évei után.
Hát én felnőttként is belebolondulnék, tényleg naponta nem tudom hányszor 45 percet végigülni egy órán, szóval egészen elképesztő elvárásról beszélünk, de azért az ilyen apróságoknak tűnő dolgokat is emeljük ki, mint például fontos, hogy a gyerek be tudja kötni a cipőfűzőjét, mert hogy az iskolában nem lesz, aki bekösse.
Persze, ez például az önkiszolgálás, hogy mennyire képes a gyerek saját magát kiszolgálni. Ez például a cipőfűzés. Hát a szülők nagyon trükkösek szoktak lenni, mert
tépőzár.
A cipők, így van, tépőzár, de...
Neked is az volt, tuti?
Nem
az volt?
De egyébként azért javaslom a cipők fűző használatát és a cipőkötést, mert az is egy képesség, hogy lássuk, hogy a gyerek be tudja kötni a cipőfűzét, ez egy finom motorikus képesség. Tehát nem véletlenül, hogy cipőkötés, be tudja cipzározni a kabátját, önállóan fel tud öltözni, mert ott azért már nincs olyan nagy segítség, nincs dadus néni az iskolával, tehát egy fokozat önállóságra képességnek kell rendelkezni a gyerekkel, hogy iskola élet legyen. Uh-huh.
De ez annyira érdekes például, meg szubjektív is tud lenni, mert biztos vagyok benne, hogy van egy csomó gyerek, aki képes arra, hogy becipzározza a kabátját, de valamiért felületes, hanyag, meg nem kell az nekem, meg egyebek, és akkor amiatt nem csinálja meg, tehát hogy lehet ezzel játszani, úgymond, hogy a gyerek mit tud, meg mit nem, tehát hogy ilyen...
Szerintem a gyerekek, amit mondasz, ezek játszmák. Uh-huh. Ezeket a gyerekek játszák, mégpedig, hát itt a szülőket kell, hogy megemlítsem, hogy mennyire szolgálják ki...
De jó, hogy nem
ki,
nekem kellett kimondani.
Hogy mennyire szolgálják ki így a gyereket. Tehát a gyereknek az önállósulási törekvéseit, és minden életkorban adható feladat, ez nagyon-nagyon fontos, hogy például már fel tud öltözni egy nagy csoportos, tehát iskola előtt lévő gyerek, egyedül fel tudja venni a cipőjét, egyedül fel tudja venni a kabátját, tehát nem kell mindent elírakni, a játékait elpakolni, segítsünk neki segítséggel, tehát nem kell egyedül hagyni a gyereket a problémáival, de egyre jobban szükséges elengednünk a kezét.
Például, bocsánat, hogy a szabadba vágok, de ilyen alapvető dolgok, amiket én most szembesülök vele, hogy így a környezetemben is vannak olyan gyerkőcök, akik iskolába mennek, vagy óvoda, vagy nem tudom, mindegy. A lényeg, hogy például evőeszközzel mennyire tudnak bánni. Például egy ebédnél, hogy fel tudja-e magának szeletelni a rántott húst például. Tehát, hogy ilyen apróságok, hogy mire iskolába kerül, akkor ezt meg tudja, oké, erre mondhatjuk azt, hogy hát majd megfogja kézzel meg villával, de azért mégiscsak bekerül egy közösségbe, egyfajta viselkedés mintát tanulnia kellene, és állítólag sok gyerek ezt nem tudja, mert otthon anyuka vagy apuka azt is meg lehet felkockázom gyorsan a gyereknek a húsít, és akkor tudunk haladni.
Igen, ezt gyakran mondják az óvodapedagógusok, tanítónénik is, hogy igen, ezek problémák, hogy amit mondtam nektek, hogy vagy a lóra kellene már felülni, nem mellette és mögötte,
és ezért adnak rizses húst.
Igen. És a szülőknek nagy a felelőssége ebben, hogy ők milyen mintát közvetítenek, és milyen mintát mutatnak a gyereknek, mert erre a mintára tudnak építeni majd a tanítónénik, illetve az óvodapedagógusok is az óvodában. Tehát ezt mindig mondom, hogy az elsődleges szocializációs közeg a család, azokat a mintákat viszi a gyerek, amit a családban megtanult. És ez, amiket mondasz, ez az önkiszolgálás is, hogy mindig, tehát engedjük el a gyerek kezét, takarítson a szobájába, segítsünk neki esetleg, mit tudunk neki segíteni, de önállóan tudjon elvégezni bizonyos önkiszolgáló tevékenységeket.
Mi a helyzet a tanár választással? Nyilván minden szülő azt szeretné, hogy a gyereke a legjobb tanárt kapja, és ha mondjuk felvázolunk egy olyan luxus helyzetet, hogy a szülő tényleg kiválaszthatja a tanárt, mert ugye nem mindenhol adott ez a lehetőség, akkor mi van, hogyha van egy jó mondjuk osztályfőnöke a gyereknek? És ugye minden tanárt nem választhat majd ki. Ugye ez alapján választ iskolát is. Minden tanárt sajnos nem válogathat ki a szülő. És kérdés, hogy ez rossz-e?
Meg hogy a szülőnek kell leválasztani.
Hát igen. Tudja-e a szülő, hogy mi a jó a gyereknek?
De...
a labdát,
nem dobtad fel a labdát, hanem a válaszon gondolkodom, mert sok szülő így tudatalat jól érzékeli, hogy mi szükséges a gyereknek, de a legjobban egyébként így a tanítónéni választásnál én úgy gondolom, hogy a gyereket megkérdezve tudjuk meghozni azt a felelősségdöntést. Hogy is lehet ez, vagy hogy tudjuk ezt valóra váltani? Úgyhogy elmegyünk az iskolába, vannak ilyen suliovi bemutatkozások, a gyerekek és a szülők elmennek az iskolába, meglátogatják az iskolát, benéznek, milyen ott a hangulat. Nagyon szerencsés, hogy a gyerek menjen oda a tanítónénihez a szülővel együtt, beszélgessen, milyen a gyerek benyomása a tanítónéniről. Szimpatikus-e például a gyereknek a tanítónéni? Mert ha nem, sajnos az nem biztos, hogy a 4 év alatt, vagy 2 év alatt attól függ, hogy kis felmenő vagy nagy felmenő rendszerben folynak a tanítások az iskolában. Mert ha nem, tehát ez a negatív példa, tehát ha nem szimpatikus a gyereknek a tanítónéni, akkor nem biztos, hogy egy hullám hosszan fognak tudni dolgozni, mondjuk 4 éven keresztül, vagy 2 éven keresztül.
Egyébként arra van lehetőség, nem vagyok otthon ebben a témában, még nincsen gyerekem, tehát hogy ezeken a nyílt napokon mondjuk elvigyük magunkkal a gyerkőcöt is, tehát hogy ő személyesen találkozzon a szülők által jónak talált tanárnénivel.
Persze, persze. Rendszerint most már minden iskola, szerintem már ez ilyen évekre visszamenőleg hagyomány, hogy betekintést nyernek vagy nyílt napokon, vagy nyílt órákon, de van olyan, vannak olyan iskolák például, akár ahogy minden hónapban be lehet menni, és ilyen nem iskola előkészítő ez, hanem ilyen ismerkedős napok, és ez nagyon-nagyon jó, mert minél többször találkozik a tanítónénivel a szülő is, és a gyerek is, már kialakul egy bizalmi kapcsolat, kialakulhat, és mondom, ez az ismerés, hogy megismerjük a tanítónénit, a tanítóné is megismerje a gyerekeket, akik majd hozzá fognak kerülni.
Tehát itt még akkor fontos kisiskoláskorban például a biztonságérzet a gyereknek, mert valahol, hogyha ismeri a tanárnőt, ismeri a közeget, ahová járni fog, akkor az neki egyfajta ilyen hátteret, vagy tényleg biztonságot ad, nem tudok erre jobb szót mondani.
Persze, hát ugye amikor már erről többször beszéltünk, hogy a biztonság mennyire fontos, és az általános iskola első éve gyakorlatilag az első átpártolás időszaka. Ez azt jelenti, hogy eddig a szülő volt az, akinek a mintáját követte a gyerek, utána pedig jön a tanítónének a személyisége.
Hú, de nagy a felelősség a tanítónéniken, tehát iszonyatosan, tehát lehet, hogy ebbe nem is kell belegondolniuk szerintem nap, mint nap, hogy tényleg ők mintát adnak, mert akkor szerintem az egy óriási teher lenne.
Hát szerintem belegondolnak azért a tanítónénik, akik a szívükön és lelkükön viselik a gyerekek sorsát.
Na olyat kell találni, olyan tanítót kell találni.
Hát igen, Arisztotelész mondta, hogy amikor az elmét tanítjuk, de a szívet nem, tilosan tanításnak nevezni.
És nagyon jó pont, vissza is kanyarodhatunk akkor ahhoz a részhez, mert kicsit túl futottunk rajta, vagy túl szaladtunk itt rajta, hogy az iskola érettségről ugye elmondtad, hogy testileg éretnek kell lenni, szellemileg éretnek kell lenni, de a pszichésen, az mit jelent konkrétan, hogy egy gyerek pszichésen érett arra, hogy iskolába menjen?
Pszichés és szociális érettségnek mondanám így össze a kettőt, hogy ne menjünk olyan nagyon mélyen bele. A pszichés érettség például, hogy tudja a gyerek az ő optimálisan vagy reálisan a kudarcokat tűrni.
Aha.
Például, ha nem sikerül neki valami elsőre, akkor hisztizik, dobál, különböző ilyen negatív viselkedésformákat vesz fel, vagy pedig neki kezd újra.
És itt jön megint képbe a szülő.
Ugye? Hogy mit tanít, meg mit beszél
hát,
meg
hogy vele. Mit tanít, igen, a szülő eleve hogy viseli a kudarcot, illetve hogyha a gyereknek kudarc élménye van az iskolában, az hogy reagálja le a szülő? Óriási felelősség,
igen,
nem?
Igen, de miután ez itt óvodásokról beszélünk, tehát itt az óvodában mondjuk egy játéknál, vagy egy feladathelyzetben, egy társas játékban, mondjuk ahol a gyerek mindig győzni szeret, de így már iskola előtt, tehát érdemes nem mindig győzni hagyni a gyereket, mert ezzel is hozzászoktatjuk ahhoz, hogy nem mindig sikerül minden elsőre, mondjuk.
Én ajánlom a sakkot egyébként erre.
Igen,
az
nagyon
esetre.
Sok játék van egyébként, ahol a gyerek megtapasztalhatja azt, például, hogy nem minden megy elsőre. És ezzel mondjuk mi is példát mondhatunk a mi életünkben, hogy képzeld el, amikor mi ennyi idősek voltunk, tehát nagyon jó, ha saját példát hozunk a gyereknek, hogy ne úgy tekintsen a gyerek a szülőre, hogy hú, igen, az én anyukám vagy apukám ez tökéletes, ilyen...
Soha nem hibázott, igen, mindent igen, meg igen, tud csinálni is.
Mert ezzel egy téves információt adunk a gyereknek, hogy hát igen, hát az én gyerekem, vagy az én anyukám, apukám teljesen tökéletes, soha nem hibázott.
És ti mikor van, annál nagyobbat fog csalódni
igen,
a szülőkben,
igen,
ugye?
Igen, igen.
Amikor már elkezd ezen gondolkodni, meg hát, felfedezi, amikor, hogy hát azért mégsem.
Igen, vagy amikor megtalálja az anyuka, vagy apuka bizonyítványát.
Azt jól el kell dugni. Ilyen esetekben.
Legalábbis azt majd eldugom.
Vagy mintaként fel kell lobogtatni, ha éppen nem olyan, hogy na, ne így csináld. Tehát ha gondolod, akkor tanulj ebből, mert igen, apád vagy anyád nem úgy csinálta.
És például nagyon fontos, hogy tudja a szabályokat követni, ezért mondtam így a játékokat, hogy mert az iskolában azért nagyon sok szabály van, amihez alkalmazkodni kell a gyereknek. A szabálykövetése milyen, tudja az utasításokat követni, ami nem csak egy utasítás, hanem minimum három utasítást, ha a gyerek már tud követni, akkor az már jó, akkor már ez egy kis részterület az iskolai érettségnek.
Igen, hát sokan azt mondják egyébként szülők, hogy na, majd a tanárnéni megtanítja. Tehát, hogy most nem hallgat rám, nem csinálja azt, nem baj, majd ott letörik a szarvát.
Ezt tudod mi? A sorkatonaságnak a másik része, mint hogy én nem tudtam férfit faragni a fiamból, menjen sorkatonának.
Látod, ez, neked is kellett volna sorkatonának lenned.
Meg ezt, amit most mutatom.
Nagyon jó, hogy mondod, Ági, hogy na majd az iskolában megtanítják, mert ez is egy kerülendő példa. Tehát ez egy, amikor a gyereket így, mondjuk a szülői házban jön az iskola, na majd, ha iskolás leszel, ezt is, tehát egy ilyen fenyegetésként nem szabad, tehát ez tilos. Gyakorlatilag az iskola arra tud építeni, amit a gyerek a családból hozott. Bizonyos viselkedési szabályokra gondolok én, és például itt a szabálytudat, a különböző viselkedés minták, a kudarcszűrés, a minta az nagyon fontos. Tehát azt ne várjuk el az iskolától, hogy amit mondjuk a szülői családban nem kapott meg, azt majd a tanítónéni 100%-osan fogja tudni pótolni. Mindent meg fog tudni tenni érte.
De vannak, amik igenis a szülői feladatokhoz tartoznak. Most az jutott még gyorsan eszembe, mert alig van időnk, hogy azért gondolom, tehát most így ez kívülállóként, akinek még nincs gyereke, úgy tűnik, hogy úristen, de honnan fogom én ezeket tudni, hogy akkor most a gyereke méret nem, hogy azért az óvodában kapnak segítséget, hogy igen, abban a részében a gyereknek mondjuk nem olyan a kézügyessége. Egy picit többet kellene vele foglalkozni, mert ha iskolába megy, akkor erre szüksége lesz, nem? Tehát, hogy valahogy ilyen támpontok vannak, hogy hová kellene eljutnia az óvoda végére a gyereknek.
Így van. Például kitartó a figyelme az iskolás gyerekeknek, vagyis az óvodás gyerekeknek olyan 5-10 percig tartósan tudni illenék, figyelni.
És ezeket lehet fejleszteni.
A képességeket, emlékezet, finom mozgás, szemkész koordináció, tehát nagyon sok képességet fel tudnék most sorolni. Ezeket mindig lehet fejleszteni. Az óvónénik ezeket a felméréseket nem véletlenül készítik a gyerekekkel, mert ennél a vizsgálatnál valamilyen képességnél elmaradást tapasztalnak, akkor ezt megbeszélik a szülőkkel.
Tehát én ezzel nem akartam támadni senkit, mert azért ez nem úgy megy az óvodába, hogy azt mondják a gyereknek is, hogy te most körrajzolásra csak 2-est kaptál, vagy nem tudom én. Tehát ez azért jegyzetelnek az óvón, utána egy ilyen elbeszélgetés alatt, ami csak 2-en vannak, így elmondja a szülőnek, hogy mi a helyzet.
Igen. Tehát nem megsértődni kell ilyenkor az óvónénikre, hanem megfogadni a tanácsaikat.
És hogyha nem egyezik...
Mondd el még ezt a mondatot.
Hogyha nem egyezik az óvónéni és a szülő által tapasztalt vélemény, akkor érdemes egy harmadik szemét megkérdezni.
A gyereket.
Valószínűleg.
Hanem mondjuk szakszolgálathoz fordulni, hogy ezeket a méréseket, akkor miben, akkor meg tudja erősíteni a szülőt abban, hogy gyakorlatilag egy ilyen, nem azt mondom, hogy igazságot tesz, hanem egy objektív véleményt tud alkotni.
Köszönjük szépen, Petőni Honvári Jolán, fejlesztő pedagógus, hogy itt voltál velünk, és további szép napot kívánunk neked, és várunk legközelebb is.
Köszönjük.
Mi pedig Robin Schulz és Erika Szirola közös lágerével a Speechless-szel zárjuk ezt az órát.